Ennek a fél év sorozatának a tematikája, hogy az élet evangéliuma, amit II. János Pál pápának a dokumentum alapján követünk, és ebben a második témában az élet teljességéről beszél a dokumentum, és úgy gondoltuk, hogy ebben az összefüggésben tárgyaljunk a családról, a család teljességéről, ahogyan ezt hallottuk mind a történelmi teológiai bemutatásban, mint pedig a mindennapi valóságnak az összefüggéseiben is. Én egy antropológiai megközelítést szeretnék néhány pontban idehozni, mégpedig abból a pontból kiindulva, hogy nagyon könnyen elhangzik az a megállapítás, és mindenféle statisztikát is lehet ehhez szerezni, hozni, miszerint a házasság önmagában, vagy házasság intézménye az válságban van. És ezt úgy kezdjük megszokni, minthogyha ez egy ilyen megrendíthetetlen alapállítás lenne. Miközben egyre inkább azt látjuk, hogy valójában, ha valami kérdés az ember életében, akkor az maga az ember, és az az élet, amit élünk. Tehát valójában a családdal, házassággal kapcsolatban is a legfőbb kérdés az, hogy mit gondolok az emberről, mit gondolok saját magamról, és milyen alapon gondolom mindezt. És ugyanígy fontosnak tartom ezt az antropológiai megközelítést abból a szempontból is, hogy valójában akár a vallási megközelítés sem ad egy idealisztikus elgondolást, hiszen látjuk, hogy nagyon sok nehézség, nagyon sok küzdelem, nagyon sok kereszt jelenik meg egy párkapcsolatban, egy házassági kapcsolatban, de attól ez még egy jó kapcsolat lehet. Tehát önmagában sem a fejlődés, sem valamiféle diszonancia, sem esetlegesen betegségek, esetlegesen az ember élettel együtt járó elmúlás nem olyan elem, ami magát a házasságot vagy az emberi kapcsolatot kell, hogy megkérdőjelezze. És éppen ezért úgy tekintünk a család intézményére, mint Istentől akart természetes közegre, olyan természetes közösségre, ahol az ember helyesen önmagára tud ismerni, önmagát felismeri, és mindazokat a képességeket, tulajdonságokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy emberként, szabadként, önállóként, saját identitással rendelkező emberként, felelősséget vállaló emberként tudjon élni, ezeket a tulajdonságokat a családban nagyon jól, nagyon közvetlen módon tudja felfedezni, elsajátítani, és nyilván önmagában is ezt fejleszteni. Érdekes volt az imént hallott előadásban, hogy pusztán az a tény, hogy egy szülő valamiért kénytelen egyedül nevelni a gyermekét, ez a tény önmagában például leválást is megnehezítheti. Pusztán, és itt nem is morális kérdésről van szó, hanem csak egy olyan valóságról, amivel ilyen helyzetben élő embernek szembesülnie kell. Vagyis mindaz, amit az emberségről, Isten szándéka szerinti emberségről fel tudunk fedezni, azt joggal állíthatjuk mind a dokumentumok alapján, mind a tapasztalat alapján a családban fel tudjuk fedezni. Nem maradéktalanul, nem sebek nélkül, de fel tudjuk fedezni. Mégpedig mi úgy tekintünk Krisztusra, mint az élet szerzőjére, az élet megjelentés, mi láttuk ezt az életet. Az első János levél első fejezetében olvassuk ezt. Vagyis ahogyan Jézus életében felfedezzük az atyával való kapcsolatot, ahogyan ő a betegségre, a gyengeségre, a bűnre reagál, ez is számunkra mind-mind az emberségünk szempontjából nagyon fontos és meghatározó. Sőt, azt mondjuk, hogy valójában jól és helyesen csak benne ismerhetjük meg az életet és saját magunk életét is. Tehát ilyen szempontból amikor az életről beszélünk, az élet teljességéről, vagy arról, hogy ez az élet, amit mi élünk, ez jó, ez szép, ez, ennek célszerűsége van, ezt Jézus Krisztus személyében, az ő atyához való viszonyában, hozzánk való viszonyában tudjuk jól felfedezni. Mint ahogyan azt is, hogy amikor találkozom saját korlátaimmal, akkor úgy tekinthetek ezekre a korlátokra, vagy éppen azokra a gátokra, amelyek a fejlődésemet akadályozzák, mint ahogyan a fáraónak az intézkedéseire tudunk tekinteni a Bibliában, ami fogságban, rabságban akar tartani. De Jézusnál azt látjuk, arra ad biztatás, bátorítás, hogy van lehetőséged kilépni a rabságból, van lehetőséged azt az életet választani, ami szabad élet. Van lehetőséged akár félelmektől, bármitől is, múlttól, vagy bizonyos mértékig szokásoktól, akár családi hagyományoktól is, vagy azokkal szemben is fejlődni, növekedni. Jézus egyértelműen utal erre, amikor a szabadságot erősíti, élteti bennünk. Mint ahogyan az is nagyon meghatározó, akár a család vonatkozásában, összefüggésében is, amikor Jézus megkezdi a nyilvános működését a názáreti zsinagógában, és arról beszél, Izaiás prófétára utalva, vakok látnak, sánták járnak, betegek gyógyulnak, szegényeknek hirdetik az evangéliumot, vagyis megjelenik Jézus személyében maga az újjáteremtett ember és az újjáteremtésnek a lehetősége úgy, hogy közben nem titkolom el saját gyengeségeimet, vagy saját sebeimet, korlátaimat sem. De arra is figyelmeztet Jézus élete, bár hát nem ilyen módon tanítóként, főleg nem valamiféle figyelmeztetőként jött közénk, hogy valójában ez a gyógyulás, ez a cselekvés által valósul meg. Nem várhatom el, hogy jól lássak, ha nem akarom az életemet az ő tanítása szerint élni. Nem várhatom el, hogy bénaságomból meggyógyuljak, hanem a tőle tanult cselekvési modell alapján akarok élni. Sőt, bátorít bennünket, amikor legelemibb módon találkozunk saját korlátainkkal, nem az egészségesnek van szüksége az orvosra, hanem a betegnek. Vagyis azok a, mondjuk így, korlátok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem tesznek alkalmassá kapcsolatra, párkapcsolatra, vagy éppen annak a természetes, egészséges, szabad, felelős módját nem engedik megélni, pontosan Jézus biztat bennünket. Nem az egészségesnek van szüksége az orvosra, hanem a betegnek. Sőt, azt is egyértelműen tanítja, arra vagyunk rendelve, hogy fiának képmásához hasonlóak legyünk. Ugye ez a római levélben van. Vagyis állandóan egy megdicsőült, tehát már egy beteljesült képet, képmást állít elénk, amifelé van lehetőségünk fejlődni, növekedni. Akár egyénileg is, vagy akár a házasságon belül közösségben is. És még egy gondolatot szeretnék, pontosabban kettőt kiemelni. Az egyik az, hogy valójában mind az egyéni fejlődésben, mind az egyéni emberi fejlődésemben, önmagam szemlélésében, másik szemlélésében, párkapcsolatban is mindenképpen szükséges a legvégső kérdésekre is megnyugtató, kielégítő választ találni. Enélkül egészen bizonyos, hogy sem önmagammal, sem társammal nem tudok teljes egészében közösségre jutni. Ez a végső kérdés pedig nyilván az elmúlás és a halál kérdése is. Mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg örökre. János evangéliumának 11. fejezetének 6. verse. Vagyis, hogy az örök élet az ajándék, de van. És a kiteljesedés az örök életben válik számunkra valósággá. És az utolsó pedig, ami Jézus életében az emberséget, antropológiát illetően semmiképpen sem elhanyagolható, ez pedig a keresztnek a gondolata. Vagyis Jézus nemcsak, hogy elfogadja, tanítja, hogy az életünk vele járója, nem szükséges rosszként, hanem a növekedésnek a lehetőségeként a kereszt. De nem csak az a fajta kereszt, amit magam is belátok, hogy erőfeszítést kell tennem, és majd legyőzöm, majd akkor eredményre fog vezetni, hanem az a fajta kereszt, aminek nem látszik sem az értelme, sem a célja. De például megalapozza a kereszthordozás a házas párok sírig tartó hűségét, ami nem függ körülményektől, nem függ egészségtől, betegségtől, hanem egyszerűen a kimondott szó erejéből, től, és attól, hogy az elköteleződés abban a szövetségben, amiről hallottunk, az valós, és benne van az Istennek a szövetségi hűsége. Az mindenképpen megerősítő, hogy Jézus nem egy idealisztikus embert rajzol le, és mégis azt az embert rajzolja le, akit az Isten, az Atya megálmodott, megteremtett, és magához emel. Ezekkel a krisztusi jellemzőkkel és tanítással is. Tehát amikor az a kérdés, hogy az életet szolgálja a család, vagy a család szolgálja az életet, és a mai társadalmi jelenségek nem kérdőjelezik-e meg alapvetően a meggyőződésünket, akkor Krisztusnak a válasza egyértelmű, és őt követve a mi válaszunk is, hogy valójában mi a krisztusi ember teljességére szeretnénk eljutni ahhoz, hogy életünket jól tudjuk élni, közösségben, közösségre irányultan, mégpedig a kereszt erejében abszolút bizalmat megfogalmazva. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és akkor most jöhetnek a kérdések. Köszönöm.